Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 273. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Csak azt kell reklámozni, amire valójában nincs szükségünk. Ez a mondat akár egy reklámszlogenje is lehetne. Frappáns, bölcselkedő, mégis egyszerű. Meg úgy tűnik, mintha bármi értelme lenne. Hiszen minden terméknek szüksége van arra, hogy tudják, egyáltalán van. Az elmúlt hetekben Debreceni János reklámszakembertől sok alapszabályt és még több érdekességet tudtunk meg a hirdetésekről, köztük azt is, hogy mi a különbség a kategória és a márka között. Erre megint lehet egy igaznak tűnő hazugságot mondani, hogyha a kategória zokni, akkor csak a márka szorul reklámra. Pedig sokszor magát a zokni viselés előnyeit is megtaláljuk a reklámban, és nem azért, mert úgy vélik a szakemberek, hogy nem tudjuk a választ, hanem azért, hogy meghozzák a kedvünket egy újabb pár vásárlásához. Ha jó a marketing, még kánikulában is vágyni fogunk egy pingvin mintás bolyhos termózoknira. Ha pedig az általunk kedvelt márka kínálja azt nekünk, még győzködnie sem kell. Ha márka fanatikusok vagyunk, akkor úgysem nézünk más gyártó zokniára. A pingvines zoknit már a robotpilóta üzemmódban komolyabb érzések és érvek nélkül emeljük le a polcról és tesszük a kosarunkba. A márka hűségről már beszéltünk Debreceni János reklámszakemberrel, innen folytatjuk az interjút és a mai adásban le is zárjuk azt.
Első megálló.
Ez nagyon érdekes, hogy a piros és a kék kóla vaktetjein mindig a kék teljesít jobban. És a kék kóla az igazság, hogy nem tud napirendre térni a fölött, hogy ettény dacára, a piros jóval erősebb márka. A marketingben szintén nagyon gyakran hivatkozott példa, amikor akár a kóla esetében, akár egy nagy mobil vagy tech cég esetében, ugye a márka fanatikusokra terelődik a szó, akik kizárólagos márkavásárlók, tehát aki az adott kategóriából csak egyetlen márkát vásárol. Általában egyébként jellemzően ezek az emberek ritka kategória vásárlók, tehát azért kizárólagosak, mert egyszerűen nincsen alkalmuk igazából más-más, olyan ritkán vásárolják, hogy mindig ugyanazt vásárolják. De általában ebben az esetben is inkább az a helyzet, hogy ezek az emberek, még ha ők magunk nincs is, nem is feltétlenül vannak vele tisztában, nem annyira a márka, hanem a kategória iránt elkötelezettek. És azért a kategóriákban sokkal gyakoribb az, hogy vannak tökéletesen felcserélhető opciók, és bár ők úgy gondolják, hogy ők nem, ők csak az adott márkával boldogak, hogyha ez a márka eltűnne a boltokból, akkor igazából egy kis idő elteltével pont ők lennének azok, akik az alternatíváját ugyanolyan intenzitással kezdenék el vásárolni, pusztán azért, mert valójában a kategória iránt elkötelezettek. Tehát, hogyha nem tudom, te csak egy adott konzolon vagy hajlandó játékot játszani, és az megszűnne, akkor azért, mert nem tudsz nem játszani, nyilvánvalóan utána elkezdeni egy másik konzolon játszani, amit most valamiért így zsigerileg elutasítasz. Nagyon ilyen ismert hivatkozási alap, egy ilyen amerikai chopper motorgyártó, akik valójában megfelelnek annak a képnek, amit mi elképzelünk ennek a márkának a vásárlóiról, hát ez egy olyan 3-4% közötti arány a teljes vásárlói bázisán belül, és jellemzően egyébként ezek az emberek nem is a legjobb vevők, amik azt jelentik, hogy nagyon ritkán vásárolnak újonnan motort, tehát itt jellemzően használtan vásárolják, nagyon keveset vásárolnak kiegészítőket hozzá, és hát nem feltétlenül ugye márka szervizbe hordják. Tehát a márka fanatikusok igazából, amit hát sajnos a marketing egyébként szintén egyfajta ilyen idealizált vásárlóként tekint rá, és valóban úgy gondolja, hogy ezt az állapotot kell elérni, hogy legyenek érzelmileg elkötelezett vásárlóink, akik mindig bennünket választanak, hát ez teljes illúzió, mert hát természetesen a márkák csak márkák, tehát nem vagyunk irántuk érzelmi elkötelezettek, még akkor sem, hogyha egyébként nagyon szeretjük a terméket. Tehát megint az élelmiszerekre visszatérve, nyilvánvalóan ugye különbözik az ízlésünk, és van, ami nálunk nagyon betalál, és ezért folyamatosan azt vásároljuk, de ez nem jelenti azt, hogy ne vehetnénk meg gyakorlatilag ugyanazt más csomagolásban, más márkától. Ugye az élelmiszerek azért nem tartós fogyasztási cikkek, ami azt jelenti, hogy amikor tartós fogyasztási cikkekre kerül a szó, tehát mit tudom én, ami sokba kerül. Tehát ami az autók, Betenem az ingatlanokra és az autókra mondottam. És ott ugye hajlamosabbak vagyunk azt gondolni, hogy ott azért inkább ugye ebben a System 2, tehát nem a robotpilóta, hanem a pilóta dönt, amikor ugye tudatos megfontolást igényel a döntés, hiszen sok pénzről van szó. És az érdekes dolog az az, hogy igazából ilyenkor is, még hogyha a robotpilóta fel is ébreszti a pilótát, a pilóta gyakran a döntés visszautalja a robotpilóta hatáskörébe, ami azt jelenti, hogy igazából ilyen esetekben is csak kvázi, hát így posztracionalizáltatni próbáljuk azt a döntést, amit igazából már meghoztunk. Tehát, hogyha mondjuk meg akarsz vásárolni egy lakást, és ez a lakás nálad valamiért betalál, mert jó érzéssel tölt el, hogy mit tudom én, milyen belső udvarra nyílik az erkélye, és hiába vacak a kialakítása, vagy a ház általános állapota, hogyha egyébként te valamiért beleszeretsz, akkor azt meg fogod venni. És ugyanez a helyzet az autókkal is. Tehát függetlenül az értéktől gyakorlatilag azt vásároljuk meg, amit tetszik, és amit szeretnénk, és ezt tekinthetjük egyfajta ilyen érzelmi döntésnek, itt ugye megint visszajön az, hogy érzelmi vagy racionális alapon döntünk. Hát tekinthetjük ezt egyfajta nem racionális döntésnek, de a dolog lényege az az, hogy valójában az érvek szerepe még ezekben az esetekben is sokkal-sokkal korlátozottabb, mint ezt egyébként hisszük. Tehát tényleg sokkal-sokkal kevesebbet gondolkodunk, mint amennyit gondolunk, hogy gondolkodunk. Kahnemannak egyébként egy nagyon híres hasonlata ez, hogy az emberek úgy vannak a gondolkodással, mint a macska az úszással. Tehát, hogy megteszik, ha muszáj, de csak hogyha nagyon muszáj. És tényleg ez a helyzet, hogy nagyon, nagyon nehéz lenne az életünk egyébként, hogyha nem ezeket a dobozolt döntéseket használnánk. Nagyon kevés, sokkal-sokkal kevesebb megfontolással hozunk márkákról döntéseket, mint azt egyébként a márkamenedzserek hinni szeretnék. És tulajdonképpen ez a marketing drámája, hogyha egyébként tudatosan hoznánk döntést a márkákról, akkor ez egy biztonságosan logikus folyamat lenne. Nagyon könnyű lenne akkor döntéseket hozni és igazolni, mert akkor azt mondhatnánk, hogy logikus döntésért még soha senkit nem rúgtak ki. Tehát azt feltételezné, hogy mit tudom én, hogyha a mi termékünk ebben jobb, mint a többi, és mondjuk tegyük fel, hogy ez nem egy kreált, hanem egy valós különbség, és hogyha ezt elmondjuk az embereknek, akkor az emberek ezt be fogják látni, és ezért többen fognak bennünket választani, ez egy teljesen védhető álláspont. És ennek köszönhető az, hogy nagyon nehezen fordítható meg a marketingről való gondolkodás. Mert kiveszi a marketing döntéshozó döntési biztonságát, csökkent. Tehát a reklám az azért van egyébként egy nagyon speciális helyzetben, mint termék, mint a reklámügynökségek terméke, mert ennek a terméknek egyrészt működnie kell ugye az emberek felé, tehát magyarul az eladási számokban mérhető eredményt kell hoznia abban, hogy kellően sok embernek juttatja eszébe vásárlási helyzetben a márkát, ugyanakkor működnie kell a megbízó felé. És a megbízó az egy egyes ember, az egyszerűség kedvéért most a marketing igazgató. És a marketing igazgató első helyen a saját döntési kockázatának a csökkentésében érdekelt. És természetesen egy ideális világban ez nem mond ellent annak, hogy működő reklám kerüljön ki az utcára, de ahogy most ugye végigbeszéltük, általában nem ez a helyzet. Hiszen hogyha ő azt gondolja, hogy neki érvelnie kell a termék mellett, akkor nem feltétlenül olyan reklámot csinál, ami az elmondás módja által népszerűvé téve a márkát lesz végső soron működőképes. Na most ugye egy reklámügynökség ebben a helyzetben valamilyen módon a két szempont között mérlegelnie kell, és nagyon gyakran csúszik bele abba, hogy a saját termékét ezt tulajdonképpen kompromittálja azáltal, hogy elfogadhatóvá teszi a döntéshozó számára. Ez többek között okát adja annak, hogy miért van nagyon sok olyan reklám, sőt többnyire csak olyan reklám van a szemünk előtt, ami a feladatának az agitációt tekinti, és hogyha valami agitál, az egy nagyon rossz alapállás.
Bizonyos értelemben pozícionálják az alkotók a terméket is, a célközönség, vagy akit annak vélnek, és én most vettem észre, hogy a sörreklám, ha már ugye a WhatsApp-ról beszéltünk, az mindig egyfajta hangulatot hordozott magában, a lazaságot, a nyáron meleg van, és le kell hűtenem magam, egyfajta ilyen legális tudatmódosítást, Míg ugye a bor az mindig egy kifinomult dolog volt. Most látjuk azt, hogy olyan brendet csinálnak, hogy a sör is lehet olyan magas szintű és igényes, kvázi kikapcsolódás, mint a bor. És ehhez még hozzátettek még egyet, amit én most láttam, hogy jellemzően ez ugye férfi terület. Sört nem nagyon látunk nők kezébe reklámban. Most először láttam egy 30-as nő, aki az erkélyére kifekszik egy könyvvel, és fölpattint egy dobozos sört, és hogy hát itt a mennyország, direkt nem mutatják, hogy lektűrt olvas-e, vagy a bűn és bűnhődést, és egy doboz sört, mert eddig az volt, hogy a sör, a sör. A bornál meg az volt, hogy így szagolgatom, meg így nézegetem.
Igen, és ez nem feltétlenül új keletű dolog, tehát ugye már régóta látjuk, hogy azért a hagyományos sör mellett megjelennek ezek az ízesített sörök, amik nem feltétlenül keserűek, de azért nagy bizonyossággal eszem kijelenthetjük, hogy azért a volumenfogyasztás azért mindenféleképpen a klasszikus sörből és a férfiaktól jön, de ez abszolút nem jelenti azt, hogy egyébként egy márka ne terjessze ki a termékkínálatát olyan változatokra azonos márkanév alatt, ami egyébként kisebb létszámú csoportokat is megfog. A sör reklám történetileg egy nagyon hálás téma. Ugyanis a sör, ahogy te is utaltál rá, maga a termék, a fogyasztási helyzet, az nem egy igazán komolyan veendő dolog. Tehát ez egy ilyen nagyon laza, nagyon informás, nagyon közvetlen valami, és ezért olyan reklámokat is hív meg, ami szükségképpen hasonló, és nagyon szórakoztató, és vicces, ami nem veszi magát komolyan. Amiről az imént beszéltünk, hogy a márkáknak ez egyfajta problémája, hogy túlságosan komolyan veszik magukat. A sörök esetében általában nem ez a helyzet. De az is kétségtelen, hogy nagyon sok sörmárkát menedzselnek olyan emberek, akik egyébként nem mentén, a felismerés mentén építik a márkát, hanem megpróbálnak okot adni a sör választása mellett, és általában ez az ok az az, hogy mondjuk milyen összetevőkből áll össze, és hogy ez egy minőségi dolog, és hogy megmutatjuk, hogyan készül, és akkor ugye az emberek ezt látják, hogy egyébként milyen minőségi összetevőkből, és milyen precíz és részletekbe menő és gondos eljárás eredményeként, akkor ezt fogják választani. Na most a probléma az ugye megint csak a szokásos, hogy ez mennyire lesz emlékezetes, mennyire vált ki maga a kommunikáció olyan fajta reakciót, ami egyébként majd ez rögzíti az emberek fejében. Én rendkívül szkeptikus vagyok ezen a téren. Általában ezek a kampányok megint csak a következetességük és a folyamatos médiaköltés által működnek. Van egy nagyon érdekes példa egyébként a reklám történet, egy belga prémium sör, ami nálunk is kapható. Reklámja, ami Magyarországon nem futott, viszont a 90-es években azzal a szlogennel árulták, hogy megnyugtatóan drága. És ez egy zseniális gondolat volt, ugyanis ezt a gondolatot, hogy megnyugtatóan drága, olyan történetekben mesélték el, amik gyakorlatilag ilyen ellenállhatatlanul szellemesek és kedvesek voltak, és tulajdonképpen arról szóltak, hogy azért az üveg sörére, illetve azért a korsó sörére az ember mi minden képes feláldozni. És ezek tényleg nagyon jó történetek voltak. És a tanulság a dologból az, hogyha egyébként egy prémium sör magát prémiumként akarja pozícionálni, ennek abszolút nem mond ellent a humor. A közgazdaságtanban is egyébként egy ismert fogalom az úgynevezett vertikális megkülönböztetés, ami arról szól, hogy az árból következtetünk a minőségre, és egyébként ez is valóban egy úgynevezett ilyen mentális shortcut, ha úgy tetszik, vagy heurisztika, amit egyébként ösztönösen mindannyian használunk. Tehát ez is egy nagyon érdekes példa arra, hogy hogyan mond ellent egymásnak a közgazdaságtani racionalitás és az emberek valós működése. Tehát, hogyha például van egy olyan termékünk, ami nagyon jó minőségű és nagyon jó áru, akkor a közgazdaságtani racionalitás szerint ez egy sikeres termék kell, hogy legyen a piacon. Na most ehhez képest, hogyha az emberek látnak egy ilyen terméket a polcon, az alacsony árból arra következtetnek, hogy nem megfelelő a minősége. És ezekben az esetekben előáll az a helyzet, hogy akkor indul meg igazából a termékértékesítés, hogyha megemeljük az árát. És ez megint arra vezethető vissza, hogy az egyedüli dolog, amiből garantáltan többé-kevésbé tudatos megfontolást tárgyával tesszük, az az ár. És az árból következtetünk a minőségre, hogyha megvesszük a terméket, a termék hozza azt az árérték arányt, amit egyébként mi megfelelőnek tartunk, akkor meg fogjuk venni újra, és hát ideális esetben habituális vásárlóvá válunk, azaz gyakorlatilag robotpilóta üzemmódban már automatikusan azt keressük a boltban, és minden márka számára ez az ideális helyzet. Minden márkának ez kell, hogy legyen az ambíciója, hogy alapértelmezett választásként őt választ. Tulajdonképpen a marketing a 30-es évek eleje óta, amióta egy nagy amerikai háztartási cikkgyártó cég marketing menedzser feltalálta tulajdonképpen a márka menedzsmentet. Azóta a marketing tulajdonképpen márka menedzsmentet jelent, és négy területre oszlik. Arra a négy területre, amiben a márkák egyébként versenyeznek egymással. Ez a híres 4P, ugye a product, tehát maga a termék, nyilvánvalóan a termékek versenyeznek egymással. A price, tehát az ár, amiről ezt mind beszéltünk. A promotion, tehát a kommunikáció, ami a beszélgetésünk témája, és a place, vagyis a disztribúció, ami azt jelenti, hogy hol kapható a termék, minél több helyen kapható egy termék logikusan, annál több embernek nyílik lehetősége, hogy megvegye, annál nagyobb valószínűséggel fogják választani. Egyébként erre nagyon jó példa már szintén emlegetett magyar energiaital, ami egészen fantasztikus teljesítményt nyújt disztribúcióban. Döbbenetes az, hogy az a termék gyakorlatilag szerintem Magyarországon 200 méteren belül bárhol meg lehet venni, beleértve a szántóföldeket is. Tehát gyakorlatilag kikerülhetetlen a dolog, és ez borzasztóan fontos. Tehát, hogyha valami fizikailag ilyen mértékben elérhető, az azt jelenti, hogy hatalmas előnnyel indul gyakorlatilag azokkal a márkákkal szemben is, aminek a fizikai elérhetősége kisebb, de a mentális elérhetősége, és a mentális elérhetőség alatt itt azt értjük, amiről idáig beszélünk, hogy mennyire van jelen az emberek fejében a márka. Nagyon ritka az, hogy egyébként emberek kifejezett erőfeszítést tegyenek bizonyos márkák megvásárlására. Természetesen van ilyen. Tehát megint visszatérve, van ilyen, de nem ez az általános. Általában úgy vásárolunk termékeket és márkákat, hogyha ott van a fejünkben és szembe jön velünk, akkor esetleg megvesszük. De nagyon ritka az, hogy elmenjünk érte egy másik boltba, hogy tudatosan keresünk. Természetesen vannak speciális helyzetek. Tehát, hogyha valamihez alkatrészt keresünk, vagy valamire konkrétan szükségünk van, az egy speciális helyzet. De a volumen értékesítés az mindig azoktól jön, akik egyébként mivel könnyen megvásárolható a termék, ezért sokszor, sok alkalommal, sok helyzetben veszik meg.
Erről az energiaitalról eszembe jutott, ugye ez a Bruce Willis által korábban reklámozott, hogy azért ez egy nagyon érdekes helyzet. Láttam az új reklámot, új szereplővel indult, és ugye hát itt végig kellett gondolniuk, hogy rakjunk be egy olyan típusú akciósztárt, mint Bruce Willis. Nem lehet. Beraktak egy bizonyos értelemben más kategóriájú, tehát egy macsót tettek be, aki a mai kornak megfelelően macsó, nagyon határozott, tényleg jóképű, jókiállású. Most valaki hallgat engem, és azt mondja, hogy hát ez egy ismert sportoló, miről beszél. Lehet, hogy az. Tehát simán lehet, mert hogy Bruce Willisnél sem írták alá, hogy figyelj, ő Bruce Willis, mert őt úgy ismerjük. És lehet, hogy ő egy tök ismert focista, baseball játékos, akárki, és én még alulművelt ezen a területen, akkor elnézést kérek, de a lényeg az, hogy van egy olyan íze ennek a történetnek, hogy kapcsolódik hozzá egy nagyon rossz eseménysor. Bruce Willis tragédiája hozzá kapcsolódott ehhez a márkához.
Tartok tőle, hogy abba 15 emberbe tartozol, akinek erről ez eszébe jut. Én is láttam egyébként ugye ezt az új márka arcot, hogy be kell valljam szégyenkezve, hogy én sem tudom alapból, hogy ők utoda.
Igen.
De ez azt jelenti, hogy természetesen nem is áll Bruce Willis helyében. Hajlamos vagyok azt hinni, hogy egyébként maga a megrendelő is azt gondolta, hogy a Bruce Willis azért működik, mert egyébként Bruce Willis olyan fajta képzett társításokat kelt a márkával kapcsolatban, ami hozzá kapcsolódik, és ez így kvázi átszármaztatja ugye a márkára. Ahogy beszéltünk róla, én azért azt gondolom, hogy igazság szerint ez azért működött, mert mindenki tudja, hogy Bruce Willis kicsoda, pontosan tudja, hogy abszolút globális világsztár, és az, hogy egyébként ez a márka bele hirdet, az valóban azt kommunikálja, hogy ez egy nagy és komolyan vehető márka, és itt tulajdonképpen a dolog véget is ér.
Ebben vitatkozhatok egy picit? Visszatérve az említett George Clooney-s példára, ugye megbeszéltük, hogy ott nem csak arról van szó, hogy George Clooney valaki, tehát ő is az a típus, akit mindenki ismer, hanem az, akit öltönyben szeretünk látni, aki szofisztikált, aki intelligens, az ő karakteréhez egy kávé illik, nem fog reklámozni partvist, ez nyilvánvaló. És én azért gondolom, hogy Bruce Willis esetében fontos az, hogy ő igenis akciósztár volt, mert ez egy energiaital.
Ebben kétségtelenül igazad van. Van egy fajta olyan fajta megfeleltetés, amiben valószínűleg nem gondolunk benned egyébként, megfelelőnek tartjuk. Ebben valószínűleg igazad van, de továbbra is azt gondolom, hogy amit első elsősorban Bruce Willis közvetít, az ez. És egyébként egy magyar márka esetében ez azért is nyilvánvalóan egyfajta plusz érték, mert az, hogy egy magyar márka tudja ezt megtenni, ami egyébként elképesztően sikeres a régióban is. Egy nagyon speciális példa az üzleti sikerességre, ennek a márkának a példája, de a maga módján zseniális, hiszen nagyon jó időpontban lépett piacra azzal, amit árul, tulajdonképpen azzal az ígérettel, hogy egy már bevezetett, éppen bevezetett kategória, aminek ugye egy félig osztják energiait a márkának köszönhetően, gyakorlatilag azt mondta, hogy áruljuk ugyanazt féláron. És a zseniálisan kiépített disztribúciós hálózatával gyakorlatilag le tudta tarolni a piacot. Egy pillanatra még visszatérve a beszélgetésünk apropójára, ami ugye a vizualitás. És a vizualitás a reklámban a képek, színek, formák ugye akkor is előtérbe kerülnek a szövegekkel szemben, amikor valamilyen hangulatot akarunk közvetíteni. És erre nagyon jó példa, amikor az 50-es években megjelentek az úgynevezett imázs reklámok. És ugye az imázs reklám mögött az volt az elképzelés, hogy a karaktert adunk a márkának, akkor az emberek abban a karakterben magukra ismernek, vagy magukat közelállónak érzik, és akkor nagyon valószínűséggel fogják választani. És ennek az egyik klasszikus példája, ami Leo Burnett, egy nagyon neves amerikai reklámszakember, ő ugye előállt a Cowboy-jal egy cigaretta márka számára, és ez gyakorlatilag 50 évig jelen volt a világ billboardjain. És nagyon jó példája annak, hogy mit lehet elmondani csak képpel, és milyen speciális helyzetekben jut a vizualitás konkrétan a reklámban hangsúlyozottan szerephez. Egyébként érdekességként azért ezt hozzá kell tenni, hogy ugye ez a világ egyik legsikeresebb kampánya volt, ez a Cowboy. És ez egy ilyen érdekesség a dologgal kapcsolatban, hogy maga az ötlet egyébként egy ilyen nagyon prózai és gyakorlatilag magától értetődő ötlet volt. Ugyanis a helyzet az, hogy amikor az 50-es évek közepén ez a kampány elindult, előtte ez egy nőknek szóló cigaretta márka volt. Kifejezetten nőknek népszerűsítették. És akkoriban jelent meg a füstszűrő, akkoriban volt az, hogy kétségek támadtak arra vonatkozóan, hogy egészséges-e belélegezni.
Tehát felmerült, igen, lehet nem kéne cigarettázni, igen.
Igen, és megjelent a filter, és ugye akkor ez a női cigaretta márka az elsők között adaptálta ezt az innovációt, ezt a filtert. De nagyon hamar kiderült, hogy igazából a férfiaknak sincsen ellenére, hogyha nem lélegeznek be annyi égés terméket, és ők is szívesen szívnának filteres cigarettát. Viszont ez egy női cigaretta márka volt, így az volt a megoldandó problémája a márkának, hogy hogyan lehet ezt átterelni egy maszkulin vonalra. Uh-huh. És innentől szinte magától értetődően jött ez az ötlet, hogy adjuk kabolyok szájában, de ezzel megteremtettek egy olyan fajta, vagyis mondjuk, egy olyan fajta márkavilágot mellett a hangulat mentén, ami ugye borzasztóan sikeres volt, és teszem hozzá, nem csak az Egyesült Államokban.
Egy luxus divatmárka, amely egyébként ebben az esetben parfümöt árult, és ugye a parfümmel kapcsolatban mindig van egy olyan érzésünk, hogy most ez férfi illat, női, aminek van egy ilyen aftershave illata, azt nyilván azt mondjuk, hogy hát ez férfi illat, de amióta vannak parfümőrök, akik azt mondják, hogy ezt keverem azzal, és a te bőrkipárolgásoddal még ez olyan kém hatásba fog állni, hogy na, tehát amióta tudományt csináltak egy kölniből, azóta tényleg az van, hogy ami neked így tetszik, az fújd magadra. És ez a bizonyos luxusmárka azt mondta, hogy ez az új parfüm, amit ő kidob piacra, ez gendersemleges, és a reklámban először látunk egy fekete srácot, aki nagyon látványosan feminin. Majd megjelenik egy talán cisz nő, Julia Gardnerről van szó egyébként, és egyszer csak megjelenik Elliot Page, akit ugye korábban Ellen Page-ként ismertünk, nőnek született, ma már férfi identitással élő színész, három különböző figura, tévéznek, a gardróbban hülyéskednek, pakolják, dobálják a ruhákat, tehát egy hangulat reklám. A lényeg az, hogy ez egy borzasztó bátor dolog, vagy csak én gondolom bátornak? Tehát, hogy az, hogy hozzánk behoztak egy ilyet, az az újdonság, és amúgy vannak már ilyen reklámok, vagy ez tényleg azért alapvetően egy új dolog? Mert ez egyébként egy nemzetközi márka.
Én azt gondolom, hogy az nem különösebb bátorság, hogyha megpróbálják minél több ember számára úgymond megvásárolható opcióvá tenni a márkát. Igen. Azzal, hogy ahogy ugye beszéltünk róla szintén, tehát ugye hogy a nagy márka azért nagy, mert többen vásárolják őket, újból egy visszacsatolására, hogy ez a luxus márkák esetében is így van. Tehát, hogy úgy mondjam, az üzleti racionalitás emögött, ennek a felismerésnek a fényében ez tökéletesen érthető. Azt gondolom, hogy a kérdésed inkább arra vonatkozik, hogy ez mennyire korrumpálja úgymond a márkát. Hát, hogyha valaki már tényleg megbízható, gyakori vásárlója a márkának, pláne egy parfüm esetében, ami nem feltétlenül jelenik meg beazonosítható, hiszen nyilvánvalóan nem látjuk a terméket, ez nem feltétlenül jelent problémát. Az is igaz, hogy egyébként egy márka gyakori vásárlói sokkal nagyobb valószínűséggel vesznek észre reklámokat, tehát ez biztos, hogy nem kerüli el a figyelmüket, de mivel ebben a speciális helyzetben, azt gondolom, hogy ilyenfajta hatásra nem lesz, ezek komolyabb kockázatot a márka nem vállal. Az, hogy Magyarországon megjelenik egy olyan hirdetéssel, ami valamiért idézőjelben aggályos lehet, az kifejezetten előnyös is lehet egy ilyen helyzetben. Általában, amikor van valami, ez szintén ritka, de hogyha van egy márkának valamilyen fajta híre, ha úgy tetszik, egy újdonság, egy új üzenete, és az egyébként hírértékűvé válik, akkor nyilvánvalóan az a pénzt spórol meg, hiszen akkor elvégzi a munkát maga a hír. Egyébként egy nagyon neves ügynökségnek az a filozófiája, hogy ő nem reklámötleteket állít elő, hanem reklámozható ötleteket. És a kettő között ugye az a különbség, hogy az egy ötlet, az önmaga jogán is ötlet, és hogyha valami az önmaga jogán ötlet, akkor az nem csak a megszokott reklámfelületeken talál magának helyet. Tehát, hogyha van egy ilyen valamiért hírértékű hirdetés, az logikusan egyébként plusz megjelenést, még szélesebb elérést jelent, tehát jobban berakja az emberek fejébe, hogy egyáltalán ez a márka most jelen van ezzel az üzenettel, vagy ez az új termékkel. Tehát gyakorlatilag én semmilyen szempontból nem gondolom ezt kockázatosnak, és az, hogy Magyarországon pedig bejön egy olyan fajta kampányjal, ami egyébként valamilyen másokból hírértékű, és ezért az üzenet eljut másfelőten is több emberhez, ez pedig kifejezetten nyereség. De egyébként erre megint van egy borzasztóan jó példa, ami szintén visszatér arra a témánkra, hogy egyébként mennyire komolyan veendő az, amikor a márkának úgymond lelkiismerete támad, mondjuk fenntarthatóság ügy, mert ez 2019-ben történt, megint csak a nagy amerikai sportszergyártóval. 2019-ben volt ugye a Kaepernick féle eset, amikor a rendőri brutalitás ellen, ugye ő
letolt,
és erre a márka előállt egy kampánnyal, egy nagyon sikeres kampánnyal, ami ugye arról szólt, hogy ez volt a fősor, hogy higgy valamiben, még ha fel is kell áldoznod érte mindent. És ugye ez nagyon sok felületen megjelent, nagyon körüljártak, és egyébként egy nagy márkától ez szokatlan, mert hogyha egy nagy márka megosztó, az ugye azzal jár, hogy egyébként a nagyon népes vásárlói bázisából, amiről most beszéltél, gyakorlatilag kiveszi azokat, akiknek ezzel szemben ellenérzései vannak. Ennek ellenére ez a márka ezt bevállalta, és nagyon jól tette, mert egyébként nagyon sok olyan ritka kategória vásárlót tudott egyébként ebben behúzni, akinek ez újból beletette a pozitív kontextusban a fejében. Na most az nagyon érdekes dolog az viszont az, hogy szintén 2019-ben történt az, hogy Alison Felix, sokszoros, azt hiszem, olimpiai és világbajnok, rövid távfutó, teherbe esett. És ez a sportszergyártó, aki őt szponzorálta, azt mondta, hogy akkor a megállapodott szponzorációs díjának ő csak egy, azt hiszem, a 70%-át kapja, mert hogy nem jogosult ugye a teljesítmény. És hát ő jelezte, hogy ez így nincsen rendben. Amire azt mondta a márka, a szponzora, hogy szó szerint ezt mondta, hogy tanulja meg, hogy hol a helye. Na most Alison Felix írt egy cikket, azt hiszem, a New York Times-ba, és megírta ezt a sztorit, hogy mi történt vele. Pontosan azt csinálta, amit a márka, amit Kaepernickkel elmondott, higgy valamiben, még hogyha fel is kell áldoznod érte, minden pontosan ezt csinálta, és elhajtották. Csak miután megjelent a cikk a New York Times-ban, azt hiszem, és kikerült az asztalra, és lett belőle egy per, ennek eredményeként utólag a cég megfizette a teljes megállapodott összeget, sőt, a jövőre nézve is egyébként kötelezte magát amellett, hogy egyébként a várandós atléta nőknek is pontosan ugyanaz az összeg jár, mint egyébként a várandóságuk időszakán kívül. Most ez azért nagyon érdekes dolog, mert ennél klasszikusabb iskola példája annak, hogy egyébként a márkáknak nincs az a fajta lelki ismerete, amit egyébként úgy gondolunk, hogy kéne nekik lenni, nem kellene, egyébként nem is gondoljuk azt, hogy kéne neki lenni. Tehát ez sem vetette vissza, ugyanúgy, ahogy egyébként a dél-ázsiai bárbörtönökben cipőket varró gyerekek képzetesen vetette vissza, mert egyébként nem ez az elvárásunk a márkákkal szemben. Ez nem zárja ki azt természetesen, hogy egy márka tulajdonos egyébként felelősen gondolkodjon mindezekben a témákban, de az, hogy ő propagált és nagyon sikeres volt márka kommunikációban egy gondolattal, és a tökéletesen az ellenkezőjét vele tökéletesen egy időben megvalósította, és ennek egyébként nem volt különösebb következménye az eladási nézet, ez mind megmutatja azt, hogy egyébként hogyan viszonyulunk általában a márkákhoz. Pontosan tudjuk, hogy egyébként mennyire kell őket komolyan venni, pontosan tudjuk, hogy mire való. És ez az, amiben tényleg egy hatalmas szemléletváltás lenne szükség végre a marketingben. Egy nagyon neves angol marketing szakember mondja azt, hogy egy márkamenedzsernek az első dolog, amit el kéne tudnia fogadnia, és nagyon kevesen tudnak elfogadni, hogy abban a pillanatban, hogy egy márkamenedzser válik, elveszti a kapcsolatát a valósággal. Onnantól kezdve az ő életében az a márka kiemelt hangsúlyt kap, és nem tudja megítélni annak a valós helyét az emberek életében. A szintén hivatkozott amerikai reklámszakember Bill Burbanknek hívták, és ő állítólag azt mondta, hogy ha a reklámban dolgozol, nem az számít, hogy mit tanulsz meg, hanem hogy mit nem felejtesz el. És ez igaz a marketingre is. És amire ő gondolt itt, az az, hogy ha meg tudod őrizni marketing és reklám szakemberként azt az egészséges szkepticizmusodat a reklámokkal és a márkákkal szemben, ami egyébként mindannyiunkat jellemez, ez a záloga annak, hogy egyébként utána olyan reklámot és olyan marketing tevékenységeket folytass, ami egyébként valóban működik, és amire az emberek reagálni fognak. Egy másik ilyen marketing bölcsesség, hogy a reklám csak az első terméket adja el, a másodikat már az első termék.
Így van.
Ez nem teljesen igaz, tehát ezt hozzá kell tennünk, mert ahogy beszéltünk róla, azért itt arról van szó, hogy az embereket folyamatosan emlékeztetni kell arra,
hogy mit szeretnek.
Akár habituálisan is vásárolni, tehát újra és újra meg kell erősíteni, hogy ott a termék, és kapható, és azt szoktad venni, és ne felejtsd el, hogy ezt szoktad venni. És ezért van az, hogy egyébként nagyon sok márka, tehát az, hogy például egy joghurt márka megjelenik mondjuk egy Forma 1-es versenyen, egy zászlón a pálya mellett, dacárának, hogy miközben a joghurt a Forma 1, ez nem igazán érdekes kérdés. A dolog lényege az, hogy ott van, megfizeti a reklámhelyet, én már jó esetben tudom egyébként, hogy ez egy joghurt márka, tehát hogyha csak a logója van fönt, vagy a neve van fönt, de mindig megerősít engem abban, ad egyfajta újbóli legitimációt arra, hogy egyébként ez egy létező, valós és tőkeerős aktív márka, hiszen a márka az tulajdonképpen az emberek fejében ilyen emlékek és asszociációk hálózata, és ezt újra és újra megerősítjük.
Debreceni János reklámszakember, szakfordító volt a vendégem, és hát én azt gondolnám, hogy most aztán mindent megbeszéltünk a reklámról, és szerintem ez a jéghegy csúcsa volt.
Valóban, valószínűleg egy teljes műsorfolyamot meg tudnánk ezzel tölteni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad.
Én is köszönöm a meghívást.
42. Mihelyis tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
Az előző néhány adásban átvettük, melyek is a jó reklám feltételei. Szakértőnk még az interjú folyam elején hangsúlyozta, hogy nem elég viccesnek lenni, vagy éppen meghatónak, elgondolkodtatónak, ha végül is a márkát nem jegyzi meg a célközönség. Persze ugyanilyen fontos, hogy a vélt vagy valós célközönség lehetőség szerint minden tagja értse, és persze átérezze a reklám közvetítette üzenetet. Ha változást látunk egy reklámban, feltehetően nem sikerült nekik elsőre. Itt utalnék egy bankkártya reklámjára, amely hasznos dolgokat sorol fel, amelyeket meg tudunk venni általa, vagyis szigorúan véve a pénzt reklámozná, ha az alkotó nem ismerte volna fel nyomban ezt a lehetséges problémát és kezelését. A reklám maga hangsúlyozza ki, hogy mi mindent vehetsz meg a kis plasztik darab segítségével, ugyanakkor elismeri, hogy nem minden árazható be. Egészen egyszerű példákat használ a bosszankodásainkat vagy félelmeinket alapul véve. Mert hát nem űzi el a pókfóbiát, és persze nem kapunk jeleket az univerzumtól, ha mágszemek ragadtak a mosolyunkba, de minden másra ott az a bizonyos kártya. Ennek első körben még priceless volt az összefoglalása. Talán azt gondolták, aki ilyen bankkártyát igényel, úgy is tud angolul, vagy hogy ez egy annyira sokat használt kifejezés itthon is, hogy nem szükséges megmagyarázni, ki tudja. Minden esetre változtattak rajta. Hogy szlengmentessé, angol szó nélkülivé, vagy kortalanná akarták-e tenni, hát ki tudja. De az biztos, hogy a pricelessből hamar felbecsülhetetlen lett. Jól lehet már a mindennapos, hogy elsősorban angol szavakkal helyettesítjük a magyar kifejezéseket egy-egy mondaton belül. Horváth Péter Iván nyelvésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusával többek között a divat szavakról beszélgettem.
Második megálló.
Az interjú előtt ugye beszéltünk arról, hogy a nyelv divat az is egy fontos aspektus ennek a történetnek, mert most például mindenki ventillál, projektál, még biztos, hogy van jó pár ilyesmi, és úgy fejezi ki magát, ahogy mondjuk 3 éve nem tette, aztán majd ez is le fog csengeni. Tehát, hogy ahogy átveszünk ilyen szavakat, az nem csak a magyarnak a kevésbé használt, vagy mondjuk az idegen szavaihoz köthető, hanem például, amivel találkozunk szintén, hogy az angol kifejezéseket unosuntalan belevisszük a mondatokba, még azokat a kifejezéseket is, amire abszolút van fordítás. Tehát, hogy amikor kitaláljuk, hogy a flow-ra nem jó az, hogy lendület, hanem az a flow. Igen. Tényleg olyan szavak, aminek hát, bocsánat, van magyar megfelel, de hogy valamiért jobban hangzik az a mondat. Hogy lehet, hogy majd aztán 2 év múlva ez lesz a ciki.
Igen, hát 2 nagy csoportot szoktunk megkülönböztetni az átvételek között. Az egyiket úgy hívjuk, hogy szükséges, a másikat meg úgy, hogy luxus kölcsönzések. És ezekre az utóbbiakra igaz az, hogy az általuk jelölt valóságrésznek megvan az átvevő nyelvi, tehát esetünkben a magyar nyelvi hangalakja meg írásképe, csak éppen valamiért, és ezt nagyon nehéz tetten érni, hogy miért, a beszélők egy jelentős része úgy érzi, hogy ez nem elég kifejező, mert hogy a szavaknak nem csak ez az úgynevezett denotatív jelentésük van, tehát hogy fogalmilag ragadunk meg valamit, hanem konnotatív jelentésük is, tehát hogy társadalmi érvényű mindenféle értékelések tapadnak hozzá, és idővel az emberek úgy szokták érezni, hogy akkor, amit eddig mondtunk, az nem elég frappáns, esetleg nem elég rövid, szóval sok minden lehet a dolog hátterében, de itt megint nagyon nagy a szórás, tehát nem lehet unblock kimondani, hogy a teljes magyar nyelvközösség nyakló nélkül vesz át dolgokat. Azt hiszem 20 éve jártam egy olyan doktornőnél, aki például minden második mondatát úgy kezdte, hogy by the way. Mondjuk el az orrádió hallgató kedvéért, akik nem értik, hogy mellesleg, vagy megjegyzem, vagy ilyesmi. De ezzel szemben, hogy én is mondjak olyan példát, amely meg elég sokakra jellemző. Az én tanítványaim, tehát a mai 20 évesek nyelvhasználatára nagyon jellemző a kihívás szónak a használata. Szinte kizárólag ezzel élnek, olyannyira, hogy mivel én tanítok tolmácsolás és fordítás technikát is, ott ugyebár a közös az, hogy legyünk tudatos nyelvhasználók, tehát ne érjük be azzal, amit magánemberként a szánkra vennénk, vagy a tollunkra, hanem igyekezzünk a beszédhelyzethez igazodni, mert hogy a valóságban is azt látjuk, hogy nem mindenki fejezi ki magát egyformán, és éppen ezért én egy ilyen alkalmat sem hagyok ki, hogy fölhívjam a hallgatóim figyelmét arra, hogy szép-szép ez a kihívás, ez nyilvánvalóan az angol challenge-nek az átvétele, de hogy azért magyarul mondunk olyat is, hogy probléma, meg baj, meg nehézség, meg azért vannak olyan kifejezések, hogy meggyűlt vele a bajom, vagy ez föladta a leckét, vagy meghaladja a képességeimet, stb. Én úgy látom, legalábbis az ő körükben, hogy ez most már végleg rögzül, tehát szemmel láthatólag nekik erőfeszítést kell tenni azért, hogy az általam említett alternatívákkal, tehát a hagyományos szinonimákkal éljenek.
Ahogy kifejezted magad, te is azt mondtad, hogy unblock, ugye, meg egy francia kifejezés, igen. És így hogy van, az viszont van. Annyira régen épült be, hogy igazából ez egy olyan kifejezés, ami abszolút magyarosodott, vagy nem tudom, hogy erre van-e kifejezés. Mindenki tudja, hogy mit jelent, nem biztos, hogy le tudjuk írni pontosan,
így van.
De a beszélt nyelvben viszont abszolút abszolút van helye, és azt gondolom, hogy lesz is, tehát ez nem a divat szó esete.
Ez most messzebbre vezet, de azért megpróbálom röviden elmondani, hogy sajnos a nyelvészeti szakirodalomban volt olyan időszak az 50-es évektől kezdve, amikor önmagában az a kifejezés és az általa jelölt jelenségcsoport, hogy nyelvi divat kifejezetten negatív megítélés alá esett, szóval mintha az valami ördögtől való dolog lenne, holott ha alaposabban belegondolunk, akkor végső soron minden nyelvi változás egyfajta divatra vezethető vissza. Hogy tudnélik, valaki kitalál valamit, vagy egy szűkebb csoport használ valamit, és az másoknak valamilyen okból megtetszik, és a dolog elkezd terjedni. Tehát ez anekdotikus példa, nem tudjuk, hogy ez így történt-e, de az, hogy mondjuk Nyugat-Európában a német, a francia és az angol beszélők pedig, hát ezek úgy hangzásra elég távol állnak egymástól, egyikük sem pergeti úgy az erreket, mint ahogy a magyar, az olasz vagy a spanyol. Uh-huh. És akkor szokták viccesen mondani, hogy egyszer talán a király megégette a forró teával a nyelve hegyét, és az udvar, hogy akkor ő felsége ne maradjon szégyenben, hát elkezdett hajbókolva lágyabb erreket ejteni. Most mellőzném itt a szakszerű fonetikai kifejezéseket, és akkor tulajdonképpen presztízs alapon terjedt el a dolog. Tehát nyilván először az udvartartásban, aztán főnemesség, középnemesek, alnemesek, jobbágyok, és akkor most ott tartunk, hogy az említett három nyelv között nem léteznek ezek a pergetett errek, mint a magyarban. Na most ugyanezt akkor képzeljük el rengeteg szó esetében, hogy ugyanígy terjednek, de azért ismétlem, hogy ez végső soron mind divat kérdése, és ezért nem érdemes a dologhoz úgy viszonyulni, hogy akkor a divat egyenlő valami káros dolog, hanem nagyon szervesen hozzátartozik a nyelv életéhez.
Ami viszont kifejezetten bosszant, amikor úgy veszünk át szavakat, hogy egy szó szerinti fordítást, aminek van értelme angolul, magyarul nagyjából semmi, ellenben ki lehet fegyezni magyarul, nekem ez az arcvesztés volt.
Hát igen, hogy a hagyományosan felsülésnek mondjuk, vagy igen. Megszégyenülésnek, igen, igen.
Ezekben például semmi logikát nem látok, mert valaki egyébként a szerelembe esni kifejezést is problémásnak tartja, de az meg régebbi, tehát hogy ugye az angolban fall in love, de én nem tudom például, hogy nálunk nem volt-e korábban, tehát esetleg mi is így fejeztük ki magunkat, hogy nem csak szerelmes lehet valaki. Tehát itt akkor nem egy angol száz kifejezés van átvéve.
Nem, sőt, annál sokkal általánosabb, mert van a széles, a Balaton vize kezdetű népdal, és abban van, hogy inkább sem kis angyalom vélet szerelembe. Tehát látjuk, hogy ennek semmi köze az angol kultúrához, ez a magyar folklórban is megvan. Ebben most inkább nem megyek bele, ez egy sokkal nagyobb téma, ez a metaforáknak a világa, hogy nem véletlenül konceptualizáljuk, vagyis fogjuk fel úgy a szerelmet, mint valami olyan dolgot, amely lent van egy álló ember testhelyzetéhez képest, és akkor itt lehetne sorolni Petőfitől kezdve, vagy a szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, szóval ez mind-mind nem véletlen. Tehát vannak közös emberi tapasztalatok, amelyek az egyes nyelvekben nagyon hasonlóan, vagy akár ugyanúgy fejeződnek ki. Egyébként meg visszatérve az úgynevezett szó szerinti, vagy tükörfordításra, említhető az újabb példák közül az is, hogy valós idejű kommunikáció, hogy valós időben, hát ha belegondolunk, ez is nagyon furcsa hagyományos gondolkodás szerint. Sőt, hát ezt szembe szokták állítani, én nem is tudom kicsodák, kommunikáció elméleti szakemberek azzal, hogy látszólagos idő, és akkor ez meg már egy olyan nagyon furcsa filozófiai fejtegetést igényel, hogy mitől valós, meg mitől látszólagos. De nekem az a benyomásom, hogy a mai átlagbeszélő ezekben nem is gondol bele, hogy most van értelme, nincs értelme, hanem egyszerűen pillanatok alatt rögzül a tükörfordítás, és aztán mondjuk, de itt rögtön hadd tegyem hozzá, ez ugyanolyan, mint amit elmondtam a nyelvi divatról, hogy annak idején, amikor Kazinciék tömegesen kezdték magyarítani a német, francia, angol, stb. Latin szavakat, igen-igen gyakran folyamodtak a tükörfordításhoz. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy cseppkő, akkor föl sem merül bennünk, hogy ez a német Tropfsteinből van magyarítva. És ugyanígy az, hogy nem tudom én, Krankenhaus mondja a német, és abból lett kórház. És nagyon jól el vagyunk ezzel. Tehát azért mondom, hogy lehet, hogy mi most furcsáljuk ezeket, hogy valós idő, meg nem tudom micsodákkal, de eltelik 10-20 év, sőt, a tanítványaim számára ezek biztos, tehát a mai 20 évesek szemében ezek mind teljesen természetes kifejezések, és 100 év múlva meg végképp senki nem fog megütközni rajtuk.
Ilyen fura, mert a valós idő az nekem sem bántja úgy a fülemet, mint mondjuk ez az arcvesztés dolog, tehát azért utóbbit ezt remélem, hogy kikoptatjuk.
Annyiban hadd vegyem a védelmembe, hogy létezik az úgynevezett szomatikus frazeológia, nem kell megijedni, ez azt jelenti, hogy rengeteg kifejezés van minden nyelven, amely emberi testrészekkel kapcsolatos, mert azért mégis az adottságunk tükröződik a nyelvhasználatban, hogy van egy testünk, és annak egy kiterjedése és különböző részei. Tehát azért én nem merném rásütni azt a bélyeget, hogy akkor ez teljesen értelmetlen és légből kapott, mert hát igen, az embernek van egy arca, az ki tud fejezni mindenféle érzelmet, és minthogyha azt én elveszteném, tulajdonképpen ezt magam elé tudom képzelni. De hát akkor ezek szerint ebben nem vagyunk egyformák. Én azzal nem azt mondom, hogy ám használja mindenki, azt sem állítom, hogy én szoktam, csak azt mondom, hogy ennek van alapja.
De mondjuk, ha van erre egy kifejezésünk, hogy leég a képemről a bőr, abban benne van az arcom. Az, hogy ezek az elsősorban, ugye nyilván angol száz kifejezések megjelennek a mondatokban, mennyiben tudnak az egész mondatra hatni, akár mondjuk az egész nyelvre hatni? Tehát van-e annyi erejük ezeknek a szavaknak, hogyha egyre több lesz belőlük, hogy az átalakíthatja bizonyos szempontból a nyelvtanunkat, a szórendünket, tehát hogy másra is hatással tud lenni, vagy csak pusztán jelen van?
Örülök a kérdésnek, mert nagyon gyakori aggá, és akkor ki is használom a lehetőséget, hogy eloszlassam. Tudnélik, akkor hadd idézzek saját magamtól, én régebben tanítottam nyelvészetet, és akkor találtam ki ezt a mondatot, hogy a sztár trendi joggingokkal csencsel. Ez ugyebár csupa angol jövevényszó, vagy azoknak a tövéből áll. Ez a mondat teljes egészében színmagyar. Tudnélik, ebben a formában ez így nem angol, ezt angolul nem így fejeznék ki. Ott van a szórend, ott van a toldalékolás, a hangalak, hát természetesen az íráskép is. Tehát azért mondom, hogy nagyon feltűnő tud lenni, és sokak szemét nyilván bántja, és elborzadnak, hogy akkor ez már nem is magyarul van. De mi azt mondjuk ezekre a tudományban, hogy ezek bizony magyarul vannak, csak hát egy ilyen speciális esetei a nyelvhasználatnak, amennyiben nincs bennük magyar szótő, de azért ez sem teljesen igaz, hiszen azt mondtam, hogy a sztár, ott van rögtön az elején a névelő, az magyar, és nem azt mondtam, hogy the sztár. Tehát azért például ez szépen mutatja, hogy ez a mondat magyarul van. Úgyhogy azért mondom ezúton is, hadd nyugtassak meg mindenkit, hogy korábban sem, amikor egyébként a magyar nyelvet sokkal erősebb idegen hatás érte, mert hogy ahhoz képest a mai angol az tényleg semmi, ezt tudom, hihetetlennek hangzik, de a német hatás sokkal erősebb volt évszázadokon keresztül, és semmi komolyabb nyomot nem hagyott, úgy értve, hogy például a magyarban nem jelent meg a háromféle névelő, mint a németben, hogy hím nem, nő nem, semleges nem. Ugye az egy mélyreható változás lenne, hogy nem tapasztaljuk, hogy lenne két igeidőnk, vagy mármint, hogy két múltidőnk, pusztán azért, mert a németben ezeket váltogatják, vagy nem tudom én, a szenvedő szerkezet használata volt a magyarban, de máshogy használták, mint a németben, stb. Stb. Tehát azért mondom, hogy tele lehet hinteni mindenkinek a beszédét, írását angol, vagy tök mindegy milyen francia szavakkal is. A nyelvtani rendszer, akkor boldogítson mindenkit ez a tudat, hogy hősiesen ellenáll, és ezeket visszaveri.
Ugye ma már ezt a sztár helyett celebbel mondanánk, tehát a celeb szónak a megjelenése és használata most már abszolút magyar lett, mert hogy mi plusz jelentéstartalmat adtunk neki, egy negatív jelentést. Angolba a celebrity az egész egyszerűen csak a hírességet jelentette, abban nem volt egy minősítés. Nálunk pedig már nagyon hangsúlyosan külön választják, hogy vannak a színművészek, a táncosok, az írók, és vannak a celebek, akik nem tettek semmit, de ismerjük őket, amihez persze kell a magyar társadalom is, hogy olyan embereket hájpoljon, aki, na, és akkor itt van egy szép magyar szó, aki nem feltétlenül méltó arra, hogy példakép legyen. Ez egy plusz tartalom, tehát ilyen szempontból akkor a celeb egy ilyen érdekes hibrid.
Igen, ezt úgy szoktuk emlegetni már, mint ezt a jelenséget, hogy jelentés romlás, ami azt jelenti, hogy ugyanarra használjuk, csak igen, hát a hozzá fűződő megítélés vagy vélemény változott, vagy hát régebben még úgy mondták, hogy a szavak devalválódása, de hát erre is elég sok példát ismerünk a magyar és más nyelvek történetéből, csak egyet mondjak. Az asszony például az ómagyarban még azt jelentette, hogy királynő. Tehát amikor azt halljuk a mai napig a Szentmisén, vagy hát egyáltalán katolikus imában, vagy asszonyunk Szűz Mária, ott az még mindig azt jelenti, hogy királynőnk. És ehhez képest gondoljunk bele, hogy mennyire devalválódott, hogy az egy idő után már nem királyi felséget jelentett, hanem akármilyen nőt, és akkor aztán leszűkült arra, hogy férjes asszony, aztán megint nő. Úgyhogy azért mondom, hogy a celebritás esetében ezen sem kell csodálkoznunk. A jelentés romlás elég általános jelenség, egyébként sokkal gyakoribb, mint az ellentetje a jelentés javulás, hogy valami alantas dolgot jelöl, és aztán szépen fölemelkedik.
Toto, azt hiszem már nem Kansasben vagyunk.
Horváth Péter Iván nyelvésszel, szakfordítóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusával beszélgettem. Az interjút a következő adásban még folytatjuk, és a nyelvtanulás feltételeiről is szó esik majd. Már ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.